Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án hétfőn 18 órakor a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tart Szentatyánkért, Ferenc pápáért. Erre a hívőket nagy szeretettel várják. Az áfa visszatérítéshez a nyugdíjasok külön kártyát kapnak majd, amelyet a vásárláskor kell érvényesíteni az eladónál, közölte a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor emlékeztetett, a kabinet az áfát jó néhány termék esetében korábban csökkentette, azonban ennek tapasztalata az volt, hogy az összeg nagy része inkább a kereskedelmi hálózatokhoz került, és nem azokhoz, akiknek szánták. Ezért most nem csökkentést, hanem visszatérítést vezet be a kormány, olyan alapvető élelmiszerek esetében, ahol az áfa még magasabb, mint 5%, tette hozzá. A tervek szerint ez az összeg havonta 10 és 15 ezer forint között lesz, ezt kapják meg a nyugdíjasok áfa visszatérítésként a következő havi nyugdíjjal. Orbán Viktor miniszterelnök videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen a vezetők az Európai Tanács március 6-ai rendkívüli csúcs találkozóját készítették elő. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és megállapodtak az ukrán területen lévő ásványkincsek közös hasznosításáról. Az egyezmény értelmében Ukrajna létrehoz egy alapot, amelybe az állami tulajdonú nyersanyagok jövőbeli értékesítéséből származó bevételek 50%-át utalja. Donald Trump kijelentette, számára elfogadható lenne az ukrán elnök pénteki látogatása Washingtonban, hogy aláírják a gazdasági partnerségről szóló megállapodást. Az amerikai elnök ismét nem tetszését fejezte ki amiatt, hogy Európa mintegy 100 milliárd dollárt adott kölcsön formájában, míg az Egyesült Államok 300-350 milliárd dollárnyi összeget és katonai felszerelést küldött minden biztosíték nélkül. Az amerikai elnök arra kényszerítheti Svédországot és Finnországot, hogy kilépjen a NATO-ból, miközben béke megállapodást köt Oroszországgal, Ukrajnáról, közölt a Finn Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kutatója. Jussi Lassila szerint Donald Trump beleegyezhet Oroszország esetleges követelésébe, hogy a NATO térjen vissza az 1997-es határaihoz. Minden eddiginél közelebb van ma az ukrajnai háború lezárása, márpedig a béke nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 2025 az áttörésével lehessen gazdasági szempontból is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter rámutatott, Magyarország már 3 éve él a háború szomszédságában és árnyékában, szembesül annak a rendkívüli következményeivel, a szankciós inflációval, a gazdasági kihívásokkal, a menekültek ellátásának terheivel. A magyar kormány eltökélt abban, hogy folytatja a lakosság nagyarányú támogatását bíró migrációs politikáját, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György bízik abban, hogy azt a migrációs paktumot, amelyet még az előző Európai Parlament sietve elfogadott, hatályon kívül helyezik vagy radikálisan átalakítják. A nemzetpolitikában a 2025-ös év a jövő nemzedékében, amelyel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy magyar gyermek nélkül nincs magyar jövő, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az M1-en. Nacsa Lőrinc kiemelte, a fiatalokra, az ifjúsági közösségekre, a gyermekekre, családosokra szeretnének fókuszálni. Pályázati kiírásokkal segítik majd a határon túli külhoni ifjúsági közösségeket. Az egyszerű és könnyű jelentkezés és a minimális adminisztráció biztosítja, hogy az 1000 fősnél kisebb településeken működő egész évben nyitvatartó italüzletek még ebben a szezonban 6-6-os gyors segítséget kapjanak a bejelentett hétfőn nyíló pályázat révén, közölt az MT-vel a Kisvaludi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT. A pályázaton 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás lesz igényelhető, keretösszege 1 milliárd forint. A sörözők, bárok, borozók fejlesztést, eszközbeszerzést, működési költséget is finanszírozhatnak. Első fokon egy év letöltendő börtönbüntetése ítélte és hivatali tevékenységeitől 6 évre eltiltotta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, a boszniai szövetségi bíróság a nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása miatt. Az egyéves börtönbüntetés 36 ezer konvertibilis márkáért, körülbelül 7,3 millió forintért kiváltható, az ítélet nem jogerős. Nem létezik többé az a Bosznia-Hercegovina, amelyet elképzeltek. A boszniai szerb parlament új törvényeket fog hozni, például a szövetségi ügyészség és a bíróság nem tevékenykedhet többé a boszniai szerb köztársaság területén, közölte Milorad Dodik a bíróság döntése után. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő beszél elsőként Egeris térsége elmúlt időszakáról, a tervezett fejlesztésekről. Majd Eger polgármestere Wagner Ákos ismerteti a költségvetés tervezésének helyzetét. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, az év elején, mondhatjuk, még ott tartunk, helye van az év értékelésnek, egy picit visszatekintünk, de most már alkalomban arra is, hogy egy picit talán előre nézzünk, hiszen kikristályosodnak az elképzelések. Vendégem dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő, Egeris térsége országgyűlési képviselője, szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Egy kicsit nagyobb fókusz nyitunk, és akkor az évértékelőt országos viszonylatban kezdjük. Milyen fontos történésekről lehet számot adni, ami a 2024-es évet meghatározta, és így megalapozta a 2025-öset?
Hát én azt gondolom, hogyha a rádióhallgatók fölidézik magukban a 2012 és mondjuk a 2019. év közötti gazdasági fejlődés, illetőleg a történéseket az országba, akkor ugyanarra a következtetésre juthatnak, mint amit én most, amire én jutottam. Tehát nem a COVID, az azt követő asszály, az azt követő háború, tehát az ukrán-orosz háború, és az ehhez kapcsolódó energiárobbanás és az infláció miatt gyakorlatilag a magyar kormány megítélésem szerint példás teljesítményt nyújtott, hiszen Magyarország gazdasága nem fordult recesszióba, nem került sor olyan kényszerintézkedésekre, amik az eddigi elért eredményeket, különösen a nyugdíjasok, illetőleg a családosok vonatkozásában megszorítással változtatták volna. A gazdaság talpon maradt, sőt egy minimális emelkedő fejlődés mutatott a GDP, és ezért én azt gondolom, hogy a kormányzat mindenképpen dicséretes tevékenységet folytatott. Azok a gazdaságpolitikai intézkedések pedig, amik meghozatalra kerültek, a külföldi tőke befektetéseken túlmenően, azok ezt az évet vannak hivatva szolgálni. Megítélésem szerint a kormányzat megint csak mindent megtett annak érdekében ezzel a 21 pontos gazdasági programcsomaggal, hogy a gazdaságot kibillentse a holdpontról, egy növekedési pályára állítsa, illetőleg a családoknak, illetőleg minden magyar embernek pedig a reál keresetét jelentősen növelje. A kérdés most már az, ugye, hogy ahogy a német gazdaság ott tart, ahol tart, és ugye köztudomásilag a magyar gazdaság alapvetően a német gazdasághoz kapcsolódik, főleg az autóipari beszállítások révén. Tehát a nagy kérdés, hogy akár a külpolitikai változások, tehát a Trump kormánynak azok az intézkedései, amik már eddig megtörténtek, illetve amik várhatók, illetve a német választások eredménye, a német gazdaságnak a változása, miként hat majd ugye erre az egyébként teljesen biztató folyamatoknak a realizálódására.
Hát sok kérdőjel van még, minden esetre azt a tanulságot le lehet vonni, hogy az volt a legfontosabb célkitűzés, hogy megőrizzék azokat a teljesítmény adta lehetőségeket, helyzetet, ami a családok és hát a magyar emberek életét befolyásolta.
Igen, azért hadd hangozzon el, mert ugye van, érzek most némi pesszimizmust ugye itt a jártamban, keltemben, de azért hadd hangozzanak el olyan adatok, amiket nem biztos, hogy mindenki ismer, és hogy is mondjam, mi magyarok hajlamosok vagyunk egyébként szkeptikusabbnak látni a jelenünket, mint amilyen. Tehát én azért azt mindenki figyelmébe ajánlom, hogy a reál keresetek jelentősen nőttek. Sőt, azt is bizonyosság, hogy a utolsó három évben a reál keresetek, az átlag keresetek növekedése, különösen a legkisebb jövedelműek, illetve a közepes jövedelműek esetében meghaladta az infláció mértékét. Az utolsó egy évben pedig egyértelműen egy 10%-os reálkereset növekedés történt. A fogyasztás a 2024 utolsó negyed évében olyan ütemben nőtt, amivel Európában az ötödik helyen állunk. A hitelpiac, és nem is a kedvezményes hitelpiac, hanem a piaci hitelpiac pedig dübörög, gyakorlatilag a csúcson van. Tehát ez azt jelenti, hogy a lakosságnak van befektetési szándéka, megtakarítása. A lakásingatlanoknak a forgalma egészen elképesztően magas. Azt is kevesen tudják, hogy az új és a használt autó eladás januárban 13%-kal nőtt. Decemberben az építőipari megrendeléseknek a volumene 15,7%-kal nőtt. És azt gondolom, hogy erre épül rá ugye az a 21 pontos gazdasági csomag, ami magában foglalja többek között ugye a munkáshitelt, a vidéki otthon felújítást, a Széchenyi pihenőkártyának a felhasználhatóságát, a kis és közepes vállalkozásoknak a 3,5%-os hitel kamattal folyósított hitelezési lehetőségét, a Demján Sándor tőkeprogramot. Én azt gondolom tehát, hogy ezek a intézkedések és azok a külföldi beruházásoknak a megvalósulása, azok tényleg bizakodásra adnak okot. Azt is tudom, hiszen most jövök a frakciónak a Balatonfüredi kétnapos konferenciáról, hogy a kormányzat új, a lakosságot és a vállalkozásokat segítő programokon dolgozik. Azt minden esetre megítélhető, hogy a kormányzatnak a politikájában továbbra is a családosok, illetőleg a nyugdíjasok állnak, hiszen pont őket sújtja leginkább a üzemanyag áremelkedés, az élelmiszer áremelkedés és az infláció. Tehát ők bizonyosan ennek a kormányzati politikának a kedvezményezettjé lesznek, illetve a fókuszában állnak.
És ugye hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, mert már régóta van és élvezzük a hatásait, a rezsicsökkentés, hogy olyan áron tudjuk fenntartani a háztartásainkat, ami mondjuk tényleg európai szinten is akár példátlannak nevezhető, vagy példanélkülinek.
Igen, erről is hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A cégek küszködnek az energiakereskedők által diktált piaci áru energiahordozók árával, gáz, illetőleg a villamosárammal. Ezt a lakosság hál' Istennek nem érzi. Európai viszonylatban is azt úgy tudom én magam is, hogy még a V4-ek között is messze mi kapjuk a legolcsóbban, tehát a lakosság kapja legolcsóbban a kedvezményes gázt, illetőleg a villamosenergia árát. Ezt erről is hajlamosak vagyunk megfeledkezni.
És akkor most egy picit ezt a bizonyos fókusz szűkítsük helyi dolgokra, Eger és térségére, hogyan lehet értékelni a 2024-es esztendőt helyi szinten, különös tekintettel arra, hogy önkormányzati választások is voltak ebben az esztendőben.
Én azt gondolom, hogy a egriek leszűrték az elmúlt 5 év tanúságait, ahol is egy kényszer koalíciónak adtak ugye bizalmat. Ez a kényszer koalíció, ez súlyosan visszaélt ezzel a bizalommal, és azt gondolom, hogy az akkori Fidesz frakcióra se lehetünk büszkék. Úgyhogy örülök, hogy az egriek józanul döntöttek, és bizalmat adtak annak a teljesen higgyékel, teljesen hiteles emberekből álló képviselőtestületnek, legalábbis a Fidesz-KDNP jelöltjeit illetően ezt mindenképpen el tudom mondani, illetőleg annak a nagyon felkészült és gyakorlatilag egyfajta krédót vállaló polgármesternek, aki azért adja föl a jól menő vállalkozását, hogy a családjának, a gyermekeinek jobb legyen, mert a egri mindennapok azok valóban szomorúak voltak itt, akár gondolok a közbiztonságra, a városnak az általános leromlott állapotára, arra, hogy nem folyt valós munka a közgyűlésben. És hát a valóság még sokkal rosszabb, ezt ugye csak októberben lehetett ugye megtapasztalni. Hát tényleg túlzás nélkül mondom, hogy nappal át éve dolgoznak a képviselők és a polgármester úr is azért, hogy átlássák, hogy mik azok a mondjuk az, hogy rendszer szintű problémák, amiket megorvosolni kell, hogy egyáltalán a város fenntarthatóan tudjon működni. A polgármester úr nagyon helyesen nyilvánosságra hozta már azokat a számokat, amikkel szembesültek, és folyamatosan egyre kis lépésekkel dolgoznak azon, hogy ez a folyamat megálljon, illetőleg visszafordítható legyen. Ez nyilván több embernek érzékeny hátrányokat fog okozni, de úgy gondolom, hogy a többség be kell, hogy lássa, hogy a szeretett városunk, hogy újra a fejlődő pályára álljon, illetőleg rendezett viszonyok alakuljanak ki, és tudjuk biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amit korábban egy teljesen át nem gondolt, pazarló módon tettek, hogy egy új állapotot teremtsünk.
És akkor a környező települések, hiszen több mint 20 település tartozik még ehhez a választókerülethez, ott milyen helyzetképet lehet látni?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy még az EGRI járáson belül is vannak eltérő adottságú és fejlettségű települések, nem beszélve a Füzesabonyi járást is, hiszen az is a választókerület része. Míg a Füzesabonyi járási kerületen a Füzesabony és egy-két település, ahol tradicionálisan erős volt a vállalkozói bázis, azok viszonylag jó helyzetben vannak. Ott, ahol a munkahelyek nincsenek helyben, illetőleg a helyi foglalkoztatók ugye nem tudnak magasabb bért fizetni, ott most nem olyan jó a helyzet, függetlenül attól, hogy igen jelentős források áramlattak ezekbe a településekbe is, nem csak a magyar falu, hanem a top pluszos, illetve még korábban a topos fejlesztési forrásoknak köszönhetően.
Itt ugye egy országgyűlési képviselőnek nem csak a parlamenti képviselet a feladata, hanem a helyi ügyeknek is a koordinálása. Hogyan lehet itt összefogásra, közös gondolkodásra bíztatni azokat, akik ilyen olyanoknál fogva egymásra vannak utalva, gondolok itt településekre és településvezetőkre?
Hát szerkesztő jól látja, hogy itt egyfajta szemléletmódváltásra is szükség van. Tehát nyilvánvalóan megmaradnak a településekhez kötött fejlesztési források is, viszont látni lehetett, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket leginkább úgy lehetne kiküszöbölni, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, ami egy több településnek a érdekét szolgálja, vagy épp az egész járáshoz tartozó települések érdekét. Ezt van hivatva szolgálni, ha úgy tetszik, egyőre egy ilyen pilot program szerűen a versenyképes járások programja, ami ugye a iparűzési adó növekmény egy részét, amit egyébként úgynevezett szolidatási adóként ugye elvontak ezektől a gazdagabb településektől, azt gyakorlatilag allokálják járási szintekre, és a járáshoz tartozó települések fogjanak arról tanácskozni, hogy milyen fejlesztésre fordítsák. Ebben én rendkívül optimista vagyok. Járom a településeket, és ezeket gyakorlatilag meg is osztom, hogy kezdjenek el gondolkodni a települések, hogy mi lehet az a fejlesztés, amely nem csak az ő érdeküket, hanem a környező települések, vagy épp a járáshoz tartozó minden település érdekét szolgálja.
Biztos készültek felmérések, tanulmányok arról, hogy ennek a térségnek mik az erősségei, mik a lehetőségei, hogyan lehetne ezt összefoglalni, mi az, amire érdemes hangsúlyt fektetni, amiből később komolyabb potenciált ki lehet hozni.
Én azt gondolom, hogy a Eger és térsége egy rendkívül adottságú, nem csak földrajz értelemben, hanem az öröklött infrastruktúra, illetőleg a kulturális örökség, a tradíciók, hagyományok révén. A két meghatározó város van ugye a Eger, illetőleg Füzesabony. Füzesabony ugye egy igen komoly fejlesztési forrás kapott az utóbbi években, az úgynevezett zöldváros programot tudta megvalósítani. Aki régen járt, arra rá se ismer a városra. A ottani városvezetés felismerte, hogy a szükség van ugye a foglalkoztatásra, ezért egy ipari park kialakítását kezdte meg, ami örvendetesen betelepült. És a városnak van egy hallatlan jó adottsága, ott ugye a közlekedési csomópont, nem csak a közúton, hanem a vasúton is. Én optimista vagyok a továbbfejlődését illetően, és ez nyilván húzza magával a környező falvakat is. Eger esetében azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Egert a környező településekkel összekötő alsóbrendű 4-5 számjegyű úthálózat radikálisan és minél gyorsabban megújuljon, hiszen itt ezek az utak gyakorlatilag járhatatlanok, 40-50 éve nem voltak felújítva, ígéretünk van, és szoros kapcsolatban vagyunk nem csak a minisztériummal, hanem a közlekedési igazgatósággal is. Ezeket a problémákat föltérképeztük, becsatornáztuk, a minisztérium fogadókész volt, van egy ütemezett felújítási program. Itt csak jelzem, hogy a Eger-Eger-Bakta közötti út, az Eger-Eger-Szaluk közötti út, az Egert mezőkövesdel összekötő útnak a Hevesvár megyére eső része, és örömedetes az is, hogy a Bogácsot Eger összekötő útnak is egy első ütemben egy több kilométeres szakasz a felújításra kerül. Ez az egyik. A másik, ami Egert illeti Egernek is nagy szüksége van, hogy a útjárda hálózata az megújuljon. Erre a városvezetés egy igen jelentős összeget különített el a top plusz forrásokból. Az is szükséges, hogy a termál strand ugye teljesen megújuljon, hiszen hihetetlen állapotok alakultak ott is ki. És örvendetes az is, hogy az Egri várnak a korábban a Modern Városok programjában elmaradt fejlesztése is fokozatosan meg fognak valósulni. Egy úgynevezett ágazati keretterv keretében 10 éven belül egy folyamatos, évről évre történő fejlesztés fog történni szemünk láttára a várban. Jó esélyünk van arra, hogy a Bicskei úszoda, amely a Makovec örökségnek a része, az esetleg állami kezelésbe kerül, ami azért fontos, mert a jelenlegi állapotában gyakorlatilag fenntarthatatlan, több százmilliós veszteséget hoz a városnak, és az állami források révén, ha ugyancsak ugye itt Egerben elmulasztották a Modern Város programból ennek a fenntarthatóvá tételét, azok a szükséges rekonstrukciós munkák után egy fenntartható, csodálatos uszodája lesz úgy a városnak. Ezek reményt keltő dolgok. A városvezetés dolgozik azon is, hogy valahogy átstruktúrálja azt az intézményhálózatot, ami bizonyos értelemben nem követte az időknek a szavát, illetőleg a hatáskörökhöz kapcsolódó változásokat, és itt hangozzon el, hogy itt például a Egri önkormányzat több 100 millió forintot támogatta a sportot. Úgy, ugye, hogy ennek nem volt igazából fedezete, és az is igaz egyébként, hogy olyan szolgáltatásokat tart fenn a város, mint megyei jogú város, ami a környező településeknek, a lakosságának az életét is szolgálja, akár csak gondoljunk a kultúrára, a sportra, az iskolára, az étkeztetésre. Ezek olyan kérdéseket vetettek föl, amivel foglalkoznunk kell.
Tehát nagyon fontos az együttműködés, de mind a mellett azért az igazságosság és az arányosság is, és közösen kell gondolkodni. Miként azon a fontos területen is, ami a térségnek tényleg egy fő erőssége, ez a turizmus.
Igen.
Hiszen önmagában nem lehet egy város elég vonzó, a környezetének is olyannak kell lennie, az említett úthálózat is nagy szerepet játszik abban. Milyen elképzelések vannak ezen a területen?
Az biztos, hogy az Egernek az úthálózata, a közlekedési struktúrája az közismerten változásra szorul. Ezt van hivatva szolgálnia egyrészt a elkerülő útnak a megépítése, aminek nagyon bízom ebbe, hogy ebben az évben a most már a teljes útvonalnak a minden szegletére és a megvalósítására kiterjedő tervpályázat kerül kiírásra, és utána a nyertes az gőzerővel nekikezhet ennek a tervezési munkának, amit utána a kivitelezés fog követni. Ezzel párhuzamosan a fölkészülve ugye erre a építkezésre a kormányzat több milliárd forintot biztosít arra, hogy az Egeren át a 25-ös út gyakorlatilag majd teljes szakasza megújuljon, teljes rekonstrukción essen át, és nagyon okosan a városvezetés pedig a top forrásokat átcsoportosította, pontosan azokra a termetesítő utakat fogja rendbehozni, ami majd, amikor a 25-ösnek a terhelése még nagyobbá válik, ugye a elkerülő útépítések kapcsán, akkor azokat is igénybe tudjuk venni. Ugyancsak fontos a külterületi utaknak a járhatóvá tétele, hiszen itt a Egri borvidék egy további attrakcióval bővülhetne. Nagy igény van ezekre a dőlőtúrákra, a kirándulásokra, tehát én azt gondolom, hogy itt jócskán van kihívás a turizmus területén is. Hál' Istennek nagyon jó a kapcsolata a városvezetéssel, illetve a képviselőkkel, úgyhogy ez bizakodással tölt el.
És ugye mindennek a legfontosabb társadalmi alapja, az a család, aminek a támogatására figyelmet fordít a kormányzat, és ez nem csak filozófiaként, hanem a gyakorlatban is megjelenik. Végezetül egy személyesebb terület. Nemrég ért véget a házasság hete, és képviselő úr kedves feleségével egyfajta tanúságtételt tartott. Kifejezték a házasság, a család iránti elkötelezettségüket egy nyilvános rendezvényen, és miért tartották ezt fontosnak?
Tényleg egy szentségi házasságban élünk most már 4 évtizede, és az egyetem, a Katolikus Egyetemen ugye évről évre a házasság hetéhez kötődően meghívtak közismert embereket erre a beszélgetésre, és most itt úgy gondolták, hogy most akkor nézzük meg helyből, hogy találunk-e valakit. Én nagyon bízom, hogyha az általunk megélt házasságunknak a tanúságait mások is esetleg, hogy is mondjam, át föl tudják dolgozni, vagy éppen a magukra tudják vonatkoztatni, és hát éppen az is megfogalmazódott bennünk a Lóczi Tamás atyával is, hogy a következendőkben jó lenne, ha egy fiatal pár mutatkozna be mondjuk a jövő évben a házasság hete alkalmával, hiszen család nélkül minden társadalom elenyészik. A legfontosabb az egész életünk, ugye, ha van egy szilárd családi háttér, akkor az egész más keretet ad, vagy életérzést ad, és tényleg egy szentségi házasság, az pedig olyan erővel vértezi fel az embert a hit mellett, hogy a nehéz helyzetekben segít az eligazodásban.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Kedves hallgatóink, az egrieknek egy új szót kellett megtanulniuk, ez pedig a kényszer költségvetés, és hogy ez mit is takar, Wagner Ákos, Eger megyei Jóguváros polgármestere fogja nekünk elmondani. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Mit is jelent ez a kényszer költségvetés? Ugye ennek a eredője az, hogy volt egy múltfeltárás, ami talán még folyamatban van, akkor egy picit erről a kutató munkáról, és utána a költségvetésről.
Ugye 2024. október 1-ével vettük át a Eger megye jogúvárosnak a irányítását. Gyakorlatilag az első 2-3 hónap az arról szólt, hogy megismerjük a városnak a gazdálkodását, és látható volt, hogy a 2024 évi költségvetés azért tervezési hibáktól hemzsegett. Elsősorban a költségvetésnek a bevételi oldala volt túltervezve, itt 3 fő területet találtunk, amit túltervezett volt, ez az adóbevételeket voltak túltervezve, ingatlan értékesítésből származó bevételek voltak túltervezve, és a kamatbevételek voltak túltervezve. Most ugye a költség oldalt pedig ehhez igazította az előző önkormányzat, ehhez a túltervezett bevételi oldalhoz, és hát ugye abban a helyzetben kerültünk, hogy valójában október 1 után a költségek jelentős részét már elköltötték, a bevételek nem érkeztek, így ugyanaz alapvető működés az biztosított volt, de alapvetően minimális mozgástere volt az új város vezetésnek, a városban való bármilyen tevékenységnek a végzéséhez is.
És akkor ezen az alapon kellett költségvetést tervezni 2025-re. Ezt hogyan tudták akkor, vagy hogyan tudják megvalósítani, úgyhogy azért a városnak a működőképessége megmaradjon?
Így van, ugye 2024 azért arról is szólt, hogy a kulcspozíciókba így a jegyző, aljegyző és a gazdaságiroda vezető új csapatot hoztunk, így ők kezdték meg a költségvetésnek, a 25-ös költségvetésnek a elkészítését. Alapvetően visszatértünk egy korábbi módszerhez, a tárgyalásos módszerhez. Eger megye jogú városnak ugye van 12 intézménye, plusz a polgármesteri hivatal a 13. intézménye. Minden intézménnyel külön leültünk, és az igényeiket véghallgattuk egy tárgyalásos megbeszélésen. A polgármesteri hivatalnak ugye vannak irodái, minden irodának városüzemeltetési iroda, vagyoniroda, jogi iroda, minden irodának vannak feladatok dedikálva rájuk, őnekik is végighallgattuk, hogy milyen igényeket fogalmaznak meg, ami elmaradásban van a város, illetve a városnak van 15 cégben tulajdoni aránya. Majdnem minden a 15 cég vezetővel is tudtunk az első január első hetében egyeztetni, és itt is a megfogalmazott igényeket összesítettük. Ennek lett az eredője az, hogy gyakorlatilag január közepére kialakult az a helyzet, hogyha minden jogos igényt, amit a intézmények, polgármesterhivatal és cégvezetők megfogalmaztak, megpróbáljuk teljesíteni, akkor a bevételeink és a kiadásaink között egy 6,1 milliárdos különbség mutatkozott. Ugye a bevételi oldal az fix, hiszen ott a adóbevételeket nagyjából meg tudjuk tervezni, illetve a állami támogatásokat, az állami normatívákat szintén január első hetében megkaptuk a államkincstártól, tehát azt is tudtuk rögzíteni, és ehhez képest az összegyűjtött kiadások mutattak ezt az egyenleget, egy 6,1 milliárdos egyenleget.
Hogyan tovább? Akkor ugye nyilván át kellett nézni az összes területet, az igényeknek a tényleg a jogosságát, vagy akár a halaszthatóságát egy-egy folyamatnak, beruházásnak. Hogyan sikerül ezt az összeget a realitás irányába faragni?
Ugye a tárgyalásokon mindenki megfogalmazta azokat a jogos igényeket, ha úgy tetszik, ami a intézményeknél a minőségi, a magas szintű, a legmagasabb szintű munkavégzést eredményezte volt. Ebben voltak olyan bérigények, ami nem kötelező, hanem jogos, de nem kötelező bérigények. Első körben a nem kötelező költségeket, azokat visszacsökkentettük, tehát meghallgattuk őket, de visszacsökkentettük. Így azért nyertünk egy körülbelül 2 milliárdos mozgásteret, és akkor álltunk meg ott, hogy akkor még mindig 4,1 milliárd a költségvetésben a különbségünk, és akkor ugye itt tettünk egy rendkívüli közgyűlést, ahol ezt a képviselőknek a bölcsességére bíztuk, hogy milyen irányba menjünk ebben a kérdésben, úgyhogy ott történt egy rendkívüli közgyűlés, ahol kibeszéltük a irányokat, majd ezt követően tovább faragtuk a költség oldalt, hiszen a bevétel oldalt nem feltétlenül tudjuk rövid távon növelni, és a költség oldalnak először a 12 intézményünknél kértük meg őket, hogy még jobban próbáljak meg a működésükből visszavenni. Itt szintén köszönet az intézményvezetőknek, egy olyan 2 milliárd, 1,9 milliárddal le tudták szűkíteni a költségvetésüket, és a maradék részt, a 2 milliárd forintot pedig az önkormányzat működéstől tudtuk elvonni, és ezek azok a területek, amelyeken azért látszik, hogy ott a korábbi években is tartozása van Eger megye jogú városnak az egri lakossággal szembe. Az ok ez, hogy az intézmények viszonylag drágán működnek, és nem nagyon jut már az önkormányzati oldalra olyan feladatokra, hogy városüzemeltetési kérdések, akár mondjuk a sporttámogatás, civilek támogatása, kulturális rendezvények támogatása. Most ebben a 2025-ös költségvetésben ezt az oldalt csökkentettük le.
Ugye nagyon fontos, hogy szervezéssel is lehet megtakarítani, vagy a struktúrák áttekintésével. E tekintetben sikerült-e valamit elérni, hogy mondjuk egy jobbfajta kiszámíthatóbb működés legyen, mondjuk esetleges párhuzamoságok megszüntetése?
Igen, ugye elsősorban először most költségvetést kellett készítenünk, tehát az, ha minden jól megy, február 27-én elfogadjuk, viszont látjuk, hogy az intézményi struktúra az, ami jelenleg változtatásra szorult, tehát egy átszervezéseket át kell tenni, de ezt szakmai alapon akarjuk megtenni. Tehát a következő hónapoknak az lesz a feladata, hogy az intézményi struktúrát átnézzük, áttekintjük, megvizsgáljuk azokat a működéseket, ami jelenleg van, mert megnézzük az ágazati szabályokat, hogy annak megfelelő-e, megnézzük az önkormányzati szabályokat, hogy annak megfelelő-e, és ahol találunk az egyes intézményekben esetleg párhuzamosságokat, vagy olyan részeket, amelyek nem a kötelező feladatellátást tartalmazzák, ott megpróbálunk változtatni. Ez a következő 2-3 hónapban el fog indulni.
Ebből mit fognak érzékelni az egriek, hogy nadrágszíjat meg kellett húzni?
Én bízok benne, hogy a intézményi oldalon azért megtaláljuk a párhuzamosságokat, tehát sok mindent nem fognak belőle érzékelni. Ezt mindezt azért tesszük, mert az önkormányzati oldalra viszont szeretnénk a forrásokat átcsoportosítani a már említett nem kötelező feladatokra, hanem önként vállalt feladatokra még több forrást adni, akár mondom a sport, a civil, a rendezvények, kulturális rendezvények oldalán. Tehát most megpróbáljuk ezeket a forrásokat megtalálni és átcsoportosítani. De ugyanakkor a másik oldalon a bevételi oldalt is igyekszünk változtatni. Ez is egy nagy munka volt december hónapban, illetve januárban a költségvetési egyeztetésnél vált számomra világossá, hogy a központi költségvetésből kapott normatív támogatásokat pedig valószínűleg nem jól adminisztrálja az önkormányzat, ez évek óta így van, rossz a bázisa, amin kérjük a forrásokat.
Magyarul kevesebbet.
Igen, mondok egy példát, mondjuk a közvilágítás vonatkozásában kilométerben kell megadni, hogy hány kilométer közvilágításunk van. Ezt az önkormányzat adja meg. Ha nem helyesen adjuk meg ezt a számot, akkor központi költségvetés ezt nem fogja korrigálni, ő ahhoz a kilométer hosszhoz fogja adni azt a normatívát, egyegységre adó támogatási összeget, ami a költségvetési törvényben elő van írva. Itt mondok egy konkrét számot ebben. A közvilágítás esetében egy olyan 145-147 millió forint normatív támogatást kapunk, ezzel szemben 600 millió forintba kerül éves szinten a közvilágításnak a üzemeltetése. A különbözetet azt az Eger megye jogú városa adóbevételeiből tudja jelenleg finanszírozni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez a kilométer, ez például megfelelően van-e megadva. Vagy ugyanígy az úthálózatnak a karbantartására Eger megye jogú város 67 millió forintot kap 2025-ben, ez nem egy hatalmas összeg. És itt is, ezt éppen tegnap beszéltük a önkormányzatnak a szakmai csapatával, hogy valószínűleg nem megfelelő kilométer hosszak vannak megadva a közúthálózatunk vonatkozásában, ezért viszonylag alacsonyabbak ezek a díjtételek, ugye ezek is vizsgálat alatt vannak jelen pillanatban.
Tehát nem csak az utakat, hanem az adatokat is karban kell tartani ezek szerint, és akkor kanyarodjunk egy picit a hivatal felé, hiszen a megfelelő apparátus működése a kulcsa annak, hogy lám, ugye pontos adatközlés, meg hát egyáltalán a hétköznapi működés, mi a helyzet a hivatalban, kell-e valamilyen változtatást, ugye említette, hogy személyi változások történtek, hogyan áll most a hivatal?
Igen, ugye a kulcsszereplőket október folyamán sikerült megfelelő szakmai csapatra változtatnunk, úgyhogy elindult egy jó együttműködés. Ugye itt már jegyző úrnak van kulcsszerepe ebbe, hiszen a hivatal az ő hozzá tartozik, úgyhogy a februári közgyűlésen egyébként a hivatalnak a átszervezése is be fog kerülni a közgyűlésbe. Itt alapvetően a struktúrában picit változtatunk benne, logikusabban összerakjuk, hogy melyik terület hova tartozik. Tehát az irodáknak bizonyos átrendezése megtörténik, ezt jegyző úr fogja előterjeszteni a február 27-i közgyűlésen.
És ugye nem lehet a városról, pénzügyekről úgy beszélni, hogy ne jöjjön szóba az EVAT neve, akik ugye a vagyon és ingatlan gazdálkodásnak a kulcs szereplői. Vagyon és ingatlan gazdálkodás területén mennyire sikerült átvilágítani a helyzetet, milyen irányokat lehet szabni?
De azt lehet látni, hogy Eger megye jogú városnál két fő ingatlan típussal gazdálkodik. Az egyik a lakáscélú ingatlanok, a másik pedig a nem lakáscélú ingatlanok. Most rövid távon azt látom, hogy a nem lakáscélú ingatlanokkal viszonylag jól gazdálkodunk a városban. Nyilván ezt is azért felül fogjuk vizsgálni. Viszont a lakáscélú ingatlanokkal pedig azt látjuk, hogy nem feltétlenül jól gazdálkodunk. Mondok néhány számot. Körülbelül 850-900 lakáscélú ingatlanja van Eger megye jogú városnak, és van egy lakásrendeletünk, ami meghatározza, hogy ezt milyen áron kell bérbeadni. Tehát ezt nem az EVAT határozza meg, hanem maga az önkormányzat egy önkormányzati rendeletben. Most azt tártuk fel, hogy ez a bérleti díj, ez 2017 óta nem módosult. És azért látható az anomália, hogy vannak olyan ingatlanok, lakáscélú ingatlanok, másfél szobás lakások, akár az északi lakótelepen, de belvárosban is, amelyek 25-30 ezer forint körüli hónapos bérleti díjon vannak kiadva, és szeretném hangsúlyozni, hogy csak 50 szociális alapú lakásunk van, a maradék az vagy költségalapon, vagy piaci alapon kellene bérbe adnunk. Megint egy számot mondanék hozzá, 360 olyan lakásunk van, ami körülbelül 25 ezer forintért van kiadva havonta. Úgyhogy ezt is a februári közgyűlésen fogjuk módosítani ezt a lakásrendeletet. A javaslatunk az, hogy első lépésként 50%-kal növeljük meg a bérleti díjat. Ez ugye egyszerűen azt jelenti, hogy eddig, aki 25 ezer forintot fizetett havonta, az most még 12.500 forinttal többet fog fizetni, tehát ha jól számolom, 37.500 forintot fog fizetni havonta a ingatlannak a bérléséért. Ez első lépés, de azt kértük a hivatalt, mostantól, és ez is az első következő három hónapi munka lesz, hogy az egész lakásrendeletünket szakmailag át kell tekinteni, hogy helyesen van-e megfogalmazva, hiszen vannak olyan bérbevevők az ingatlannak, ahol az egyfőre eső bruttó jövedelem 1 millió forint fölött van. Én azt gondolom, hogy ott nem indokolt egy 30-35 ezer forintos havi bérleti díjban rakni. Ezeket felül kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni. Nyilván azoknak az érdekeit is szem előtt tartva, akik jelenleg bennaknak az ingatlanba, illetve nyilván ahol ez szociális alapon bármilyen problémát okoz, annak pedig egy azt jelezzük is, hogy a önkormányzatnak a lakásügyintézőinél jelentkezzenek, és akkor azt megvizsgáljuk, hogy akkor jogos-e az igények, és egyedi ügyekbe ezeket el tudjuk rendezni, hogyha most bármilyen gondot okoz ez az egyszeri induló bérleti díj emelés.
Arra van-e valamilyen becslés, hogy ez körülbelül milyen összeget, milyen tételt jelenthet majd a költségvetésben, hogyha ha megváltozik a bérleti díj, illetőleg egy felelős gazdálkodás kezdődik?
Van, tehát alapvetően van egy ilyen költségkalkuláció, tehát a lakás bérbeadásból származó díj az önkormányzatnál érkezik be. A mi számításunk szerint egy 100-150 millió forinttal emelkedik a 2025-re a bevételi oldalunk ezzel a típusú 50%-os emeléssel.
Ugye Magyarország 10 millió ingatlan szakértő, futball szakértő, járvány szakértő országa, és hát ide tartozik szerintem a városüzemeltetés is, amihez mindannyian értünk. És van még egy nagyon fontos kérdés, a parkolás. Ez ugye egyre növekvő autószám van. Egerben is azért a város sajátos fekvése miatt a parkolási helyzet finoman szólva nem megoldott. Milyen orvosságot próbálnak találni erre?
Először visszakanyarodnék a városüzemeltetési kérdéskörben, illetve maga a közbiztonság kérdéskörében. A 2025-ös költségvetésben azt a célt tűztük ki, hogy azért két területen jelentős lavulást szeretnénk a városban. Az egyik a városüzemeltetésnek a kérdésköre, a másik pedig a közbiztonságnak a kérdésköre. Ezt igyekszünk a költségvetésbe is érvényesíteni, és a lehetőség szerint a forrásokat biztosítani. A közbiztonság területén több lehetőség van az önkormányzatnak. Alapvetően a egyik terület rendőrséggel való együttműködésnek a bővítése. Így el is különítettünk a 20 milliós forrást arra, hogy a rendőrséggel való együttműködést szorosítsuk. Alakult egy új polgárőr egyesület, ami elég aktívan végzi a feladatát, tehát a közterületi jelenlét az növelték ezzel. Itt is a polgárőrséget kívánjuk támogatni. És a rendőrség és a polgárőrség között helyezkedik el intézkedési jogosítvány szempontjából az önkormányzatnál működtetett közterület felügyelői csapat, ami jelenleg 5 fő, szeretnénk bővíteni. Az én vágyam az, hogy legalább 10 főre, de majd meglátjuk, hogy ez 2025-ben hova fog eljutni. Ezt is benne hagytuk a költségvetésben, hogy ugye oda tudjunk bővíteni a közterületfelügyelőknek a körét. És a negyedik terület, ahol beavatkozási pont van, az pedig a városi kamerarendszernek a működését bővítsük, illetve a hatékonyságát növeljük, ezekre is tettünk forrásokat. A városüzemeltetés kérdésnél ott nagyon fontos helyzet az az, hogy alapvetően azt látjuk, és ezt kiismerem mondani most már sajtóban is, hogy a polgármesteri hivatalban működő városüzemeltetési iroda, aki gyakorlatilag a megrendelője a lakosság igényeknek, ő gyűjti össze, és ő a megrendelője, és a Városgondozás Kft., aki pedig a végrehajtója, tehát aki a feladatokat végzi, ezek úgy fogalmaztunk a közösségi oldalon, hogy a kommunikációs probléma volt egymással, 2 éve nem beszéltek egymással. Tehát az első dolgunk az volt, hogy december folyamán leültettük őket, és elindult egy párbeszéd azokat az ügyeknek a feloldására, hogy az együttműködés az működjön. Bízok benne, hogy is léptünk már előre. A másik oldalon vannak olyan jogi akadályok, ami évek óta nincsenek megoldva. Ebben nem mennék bele, ez bonyolult, de alapvetően bizonyos működési feladatokat azért nem tud ellátni a város üzemeltetési iroda, mert jogi akadályokba ütközött ezzel. Ezt is kértem a hivatalnak az apparátusát, hogy ezeket tisztítsuk ki jogszerűen, de azokat hárítsuk el, ezeket az akadályokat, hogy ez a működési anomáliát ne okozzon, tehát ezeket elkezdtük, és ugyanakkor pedig kértük a Városgondozás Kft-t, hogy próbáljon meg új munkamódszerekkel dolgozni. Ugye most a nagytakarítási akcióba kezdtek, ez azt jelenti, hogy a Városgondozás Kft-nek a összes kapacitását, ami rendelkezésre áll, humán erőforrás, technológiai háttér, ami persze elavult, tehát a technológiai áttér az nagyon elavult, tehát ott egy jelentős fejlesztést kellene majd csinálnunk, de ezeket koncentráltan egy térségbe, egy városrészbe jelenítsük meg, és ott gyors, hatékony, dinamikus munkavégzéssel próbálják meg a városnak azt a részét rendbe tenni. Itt is meglátjuk, hogy milyen előrelépéseket tudunk tenni. És a következő rész pedig az, hogy a forrásokat oda tudjuk tenni mellé. És akkor az utolsó kérdés a parkolás. Ugye ott, ha jól emlékszek, ott április 30-ig van magunknak határidőnk, hogy az új parkolási koncepciót kidolgozzuk, ez folyamatban van. Itt egyelőre annyit, részben a parkolás bevétel a városnak. Három dolgot kell elmondanom róla, van a felszíni parkolás és a két parkolóház. A két parkolóház kérdése az eltérő, de a végeredmény azonos, az veszteségesen működnek önállóan. A katonatéri parkolóház is, és a kertészúti parkolóház is. A katonatéri parkolóház azért működik veszteségesen, mert a kihasználtsága ugyan jó, de ott van egy bérleti konstrukció, ami gyakorlatilag elviszi a nyereségét a parkolóháznak.
Tehát, hogy a parkolóház nem önkormányzati tulajdon.
Nem önkormányzati tulajdon, ezt jelenleg béreljük. Körülbelül annyi a vesztesége a parkolóháznak, amennyi a bérleti díjnak az összege. Ez most 10%-on belüli eltéréssel van. A kertészúti parkolóház pedig alapvetően kihasználtság okán veszteséges, kihasználatlanságokán veszteséges, tehát ott 20-30%-án használják, tehát nem is nagyon tudják az ideérkező turisták. Itt ezt kértem a turisztikai szakembereket is, aki Egernek a marketingjével foglalkozik, kicsit tegyük már bele a köztudatba, hogy ott létezik egy olyan parkolóház, hogyha valaki az Egri várhoz el akar jönni, akkor ne a Kossuth-Lajos utca tetején, amikor a vár kapujánál keresi a parkolóhelyet, ahol nincs, hanem hirdessük már meg, hogy van egy Kertész utcai parkolóházunk, amitől gyakorlatilag kényelmes sétával el lehet érkezni a várnak a bejáratáig, tehát ezzel próbálnánk növelni a kihasználtságot, és csökkenti a veszteséget. Ami viszont látszik, hogy a felszíni parkolás az viszont nyereségesen működik, és ez a felszíni parkolás egyébként összességében a parkolási rendszerünket nyereségessé teszi eddig is, amit az EVAT kezel, bevételi oldal a városnál van, a kiadási oldal pedig az EVAT-nak a működéséből adódik, de ebben még mindig van egy eredője. Most itt csak szeretnénk változtatni, felvizsgáltunk nagyon sok területet, viszont a fő szempont az, hogy az egrieknek a parkolási lehetőségeit növeljük, és az egrieknek a költségeit megtartsuk, vagy legalábbis szinten tartsuk, vagy ha lehet, még itt-ott csökkentsük is. Ez van kiadva most a kollégáknak, én bízom benne, hogy most már néhány héten belül a elindult irányoknak megfelelően kapunk egy anyagot, és azt követően ezerről is fogunk részletesen tájékoztatni, hogy ez hogyan fogjuk tudni megoldani a parkolásnak a kérdését. Hát az biztos, hogy kevesebb autó nem lesz, rövid távon több parkolóhelyünk nem lesz, itt is egy szervezéssel és egy árazással tudunk változtatni, úgyhogy az egrieknek a kedvezményét, vagy az egrieknek a előnyére változtatunk az árazásban, nekem ez a tervem.
Ugye nagyon fontos, hogy ezekhez a fajsúlyos döntésekhez konstruktivitás szükséges ahhoz, hogy együtt gondolkodjon valamennyi képviselő, attól függetlenül, hogy a plakáton milyen logó vagy ábra volt a politikai hirdetése mellett. A soron következő közgyűlésen, ha minden igaz, több mint 50 napi rend fog szerepelni. Mennyire jellemzi a közgyűlési munkát a konstruktivitás?
Ez hullámzó. Van, mikor igen, van, mikor nyilván mindenkinek vannak politikai érdekei, főleg az ellenzéki képviselők oldaláról, hiszen ők ugye listán kerültek be, és valójában egyesületeket vagy pártszíneket képviselnek, tehát nyilván ők a politikai érdekeiknek megfelelően fognak ebben kommunikálni. Alapvetően vannak olyan területek, a korábbi közgyűlésen is volt, ahol egyébként el is fogadtunk ellenzéki képviselőknek a javaslatait, hiszen ha valami jó és jó ötlet, akkor azt beépítjük a városnak a működésében, de a utóbbi bizottsági ülésen azért volt egy fontos mondatuk, hogy alapvetően a információ és az erőforrások birtokában azért a városnak a vezetése van, hiszen az apparátus a hivataltól mi tudunk kérdezni, mi tudunk feladatot adni, mi tudunk információkat gyűjteni. Tehát én ezt is kértem tőlük, hogy mi ezeket összegyűjtjük, döntéselőkészítési folyamatokat végzünk, tehát egy döntés úgy születik meg, hogy információt gyűjtünk, azokat az információkat feldolgozzuk, mérlegeljük, döntési alternatívákat teszünk, és ezt követően a döntési alternatívák közül lehet eldönteni azt, hogy melyiket választjuk, és ebben várnék konstruktivitást, hogy mikor mi hozunk egy döntési alternatívát, vagy egy döntés előkészítést, egy javaslatot, akkor abban tegyék bele a város érdekeinek megfelelő gondolatokat, és ha ez jó, akkor ezeket természetesen mi be tudjuk fogadni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az ima és a böjt kapcsolatáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Az első rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Szent Máté evangéliumának 17. fejezetében a 14. vers és a 21. vers közötti szakaszban a következőket olvashatjuk. Jézus egy holdkórost gyógyít meg. Amikor visszaértek a néphez, odalépett hozzá egy ember, térdre hullott előtte, s kérte: Uram, könyörülj fiamon, holdkóros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elhoztam tanítványaithoz, de ők nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: Hitetlen és romlott nemzedék, meddig kell még veletek maradnom? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide! Jézus ráparancsolt, s az ördög kiment belőle. A gyerek azonnal meggyógyult. Amikor egyedül volt, oda mentek Jézushoz a tanítványai, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ezt felelte: Mert gyenge a hitetek, bizony mondom nektek, ha csak akkor a hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda, oda megy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mind a mellett ezt a fajtát nem lehet másképp kűzni, csak imádsággal is böjtel. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Az imádság és a böjt kapcsolatáról elmélkedünk ezen alkalommal, és ennek kiinduló pontjául szolgált az iménti evangéliumi jelenet. Arról van ugyanis szó, hogy az az igazság, a böjt, az önmegtagadási gyakorlatok már ott az apostoloknál is bizony hiány szenvedtek, nem tudták, hogy mit kell tenniük pontosan, és az Úr Jézus azért mondja, hogy kicsi a hitetek, mert a hitet úgy lehet bizonyítani, az apostoloknak is úgy kellett volna megmutatni, hogy még nagyobb hittel, odaadással imádkoznak, és valamilyen lemondást is vállaltak volna azért a holdkóros gyermekért. Tehát a böjt nagyon fontos és nagyon időszerű imádság, illetve időszerű vallási gyakorlatunk, és ki kell mondanom, testvéreim, tisztelt rádióhallgatók, hogy sokszor azért nem ér célba egy-egy könyörgésünk, egy-egy kérésünk, mert az imát bőjtel is ki kellene egészíteni. Bizony, jó néhányszor gondolatunk azokra az emberekre, szinte közhelynek számít, de mégis nagy igazság, sportolókra, akik hajnalok hajnalán már kezdik az edzéseket, nagyon nagy lemondásokat vállalnak. Amikor felállnak a dobogó különböző fokaira, akár a legfelsőbb fokra, akkor az emberek örülnek, és a dicsőséget, a diadalt nézik, de bizony sokszor nem látják, hogy emögött, hogy így fogalmazzuk, mennyi bőjt, mennyi önmegtagadás, mennyi lemondás állt azért, hogy ő azt a földi eredményt elérje. Most mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy itt a földön hervadó koszorúért, bármennyire is szép egy dicsőség, egy sportbeli, vagy művészetbeli, vagy egyéb más dicsőség, helyezés, aranyérem, elismerés, különböző kitüntetések, de azért ezek csak földiek, viszont van olyan koszorú, amely soha el nem hervad. És ez az örök boldogság, az örök dicsőség, a feltámadott Krisztussal való találkozás az Atya házában, a Szentlélek örök örömében. Tehát az üdvösség. Mi ezért teszünk mindent, mi ezt helyezzük előtérbe, és ezért nagyon fontos, hogyha úgy érezzük, hogy az imádságunk, mintha gyenge lenne, először is vizsgáljuk meg emberekkel való kapcsolatunkat. Nincs-e harag valakivel? Beszélek-e, jó viszonyban vagyok-e embertársaimmal? Ez az egyik. A másik. Van-e bennem olyan lemondás az Istennel való kapcsolatban? Van-e bennem olyan önmegtagadási készség, mint ezeknek a bizonyos közéleti embereknek, sportolóknak, művészeknek, egyéb más hírességeknek, akik nagyon sokat megtesznek azért, hogy földi céljukat elérjék, és egyébként sokan közülük hívők is, vallásosak is. Tehát nem csak a földi elismerésért, hanem az üdvösségért teszik ők is, amit tesznek. Ezen túl egy népnek, a nemzetünknek, a magyarságunknak is örömet szereznek az elért eredménnyel. No most, hogyha ezt tartjuk szem előtt, ezért nagyon fájhat a szívünk, mint ahogy az Úr Jézusnak is fájt az apostolok kérdését hallva, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket, hiszen hát elkövettünk mi is mindent, ami tőlünk telett. Azért, mert nem volt elég bizalmatok és hitetek. És ezt nekünk is mondja. Ugyanis a bizalom és a hit szóban nem elég, nem elegendő az érzelem, a felfokozott hangulat, hanem imára van szükség, és még csak nem is csak imára, hanem hogyha én a családtagom gyógyulásáért, valamelyik szerettemnek a megtéréséért, Istenes téréséért akarok könyörögni, valamely hozzátartozómnak, ismerősömnek az elzülésének a visszafordításáért, a megmentéséért, végül is neki is a lelkének a megmenekülésért akarok könyörögni, akkor ahhoz valamilyen lemondásnak is kell társulnia. Erről papi körökben is, persze hívekkel beszélve is nagyon sokat szoktunk, hála Istennek, mostanában beszélni, hogy a sátán elérte azt bizony elég sokáig és elég nagy mértékben a kereszténységben és a katolikus egyházban is, hogy erről a nagyon fontos gyakorlatról, a bőtről, az önmegtagadásról, a lemondásról egy másik ember földi és különösen örök érdekében megfeledkeztünk. Élesszük ezt fel újra. Bőtöljünk!
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.